Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Máté evangéliumából idéztem, köszöntöm a hallgatókat, dicsértessék a Jézus Krisztus. A szerkesztő Fodor Endre vagyok, az Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet 497. adásában. Kapcsolódva előző műsorunkhoz, amelyben beszámoltunk a 27. alkalommal megrendezett családi nappal egybekötött nemzeti katonai zarándoklatról, amelyet a Katolikus Tábori Püspökség a Somogy vármegyei Andocson tartott szeptember 16-án. Nos, az előző műsorban hallhatták Berta Tibor katolikus tábori püspök szentbeszédének egy részletét, ezt folytatva tesszük teljesen az ott elhangzottakat.
Sokszor mondják, hogy kereszténység ellen, hogy az Atya Isten ezt akarta, így kellett ennek lennie. Kelleni kellett, de ez nem az Atya Istennek a kellje, hanem ami borzalmasan megrontott emberi gonosz szerzőknek a kellje. A megbomlott értelmünké, a megbomlott lelkünké, a megbomlott pszichénké, hogy gonoszak vagyunk, az a kell.
Adásunk befejező részében ismét egy részletet olvasunk föl Nádasi Alfonz hadinaplójából.
Már elmúlt vízkereszt. A felderítők szerint egy hónapon belül szeretnék elfoglalni Budapestet. Körülbelül 70-80 ezer fogolyjal akarnak dicsekedni. Így az egész világháború egyik legnagyobb csatájának harangozzák már be előre a budapesti ostromot.
Tartalmas rádiózást kívánok! Rendelkezésre álló adásidő nem tette lehetővé előző műsorunkban azt, hogy teljes egészében leadjuk a 27. nemzeti katonai zarándoklaton a katolikus tábori püspök részéről elhangzott szentbeszédet. Ezt pótolva tesszük teljessé a Somogy vármegyei Andocson elhangzottakat. Berta Tibor katolikus tábori püspököt hallják.
Isten, úgy akartod, hogy a Szűzanya osztozék fia szenvedésében és ott álljon dicsőséges keresztje alatt, add meg egyházadnak, amely vele együtt részt vesz Krisztus szenvedésében, hogy része legyen Krisztus feltámadásában is. Hát ezen fogunk egy kicsit gondolkodni most, hogy hogyan is veszünk mi részt Jézus Krisztusnak a kín szenvedésében. Akik itt vannak, itt vagytok, sokatokkal, sokféle zarándoklaton lettünk már részt, akár idehaza Magyarországon, Búcsú Szent Vászkótól kezdve, Mária Remetén át, Budakeszin keresztül, Mária Mesnyőig, és most Andocsig, meg hát a Lourdes-i nemzetközi katonai zarándoklaton. És az embernek egy idő után, évek során mindig egyre több tapasztalata van. És én most azt gondolom, hogy az arándoklat, illetve az arándoklás az azt jelenti, hogy újra meg újra meg kell tanulni a hitünket. És egy nagy szellemi és lelki erőfeszítéssel újra neki kell veselkedni, hogy egyre jobban megismerjük a mi hitünknek a nagyon logikus igazságait. Azért logikusak, mert az isteni kinyilatkoztatás az alapjuk. Nem mi emberek találtuk ki ezeket. Az arándoklás azt gondolom, hogy azt jelenti, hogy még jobban, egyre és egyre jobban meg kell ismernem Jézus Krisztust. Így egy szenvedékeny testben láthatjuk őt a keresztnek a fáján. Jézustól teljesen idegen a mi halálunk, a mi emberi halálunk, mert ő nem szakadt el az Istentől. Amikor erről gondolkodunk, nagyon fontos állandóan tudatosítanunk a Szentírás szavait. Mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Nagyon okosan mondja valaki, ha egy dolog hasonlít a másikhoz, akkor ott van különbözőség is. Mert nem azonos vele, csak hasonlít hozzá. Jézus hasonló lett hozzánk, de ebben a hasonlóságban ugyanakkor eltér tőlünk. A bűnt, az áteredő bűnt kivéve lett hasonló hozzánk. A bűn, az Istennel való szakítás büntetése lett a halál. Az a halál, amelyet mi ismerünk, és az a halál, amit meg kell tapasztalnunk. Ahol valójában legyen hívő vagy hitetlen ember, igazából nem is a haláltól félünk, persze sokan ezt nem is fogalmazzák így meg, hanem leginkább a kárhozattól, az Isten nélküli lét, az Isten nélküli örök lét szörnyűségétől. Ennél még az is jobb lenne, ha a halálunk után nem lenne semmi. Igen ám, de az Isten nem semmisít meg semmit, amit ő megteremtett és létrehozott. Nem nagyon szeretünk beszélni mi a kárhozatról, és nem nagyon szeretünk beszélni a pokolról. Leginkább a kárhozattól félünk, tudattal vagy tudat alatt, az Isten nélküli örök lét szörnyűségétől. Jézus, mivel nem Istentől elszakadt állapotban volt és van, neki nem járt ki ez a halál, mert nincs halandó élete, hanem testi napjai, test szerinti napjai vannak. Az arándoklás azt jelenti, hogy még jobban, egyre és egyre jobban meg kell ismernem Krisztust, a megfeszített Krisztust. Akkor még egyszer ezt a könyörgést add meg egy házadnak, amely vele együtt részt vesz Krisztus kínszenvedésében, hogy része legyen Krisztus feltámadásában is. Krisztus Jézus test szerinti napjaiban hangosan kiáltozva könnyek között imádkozott és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól. A zsidókhoz írt levél, amit tábornok úr felolvastál, ez az olajfák hegyén a Getsemáni kertben történik meg ez a kiáltozás. Ez az ima és ez a könyörgés. Lukács szerinti evangélium ezt írja erről. Jézus így imádkozik: Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd. Akkor megjelent neki egy angyal az égből, és megerősítette. Aztán a halállal tosakodva még buzgóbban imádkozott. A verejtége olyan lett, mint a földre hulló vércseppjei. Egy fölkelt az imádkozásba, és oda ment tanítványaihoz. Jézus imádkozik. Rengetegszer olvassuk az evangéliumban, hogy ő imádkozik. Nappal, éjjel elvonul egyedül tanítványaival, kísértés előtt, kísértése után, kísértése közben. Amint az olajfák hegyén a Getsemáni kertben történik, ez az Atyám, a lehetséges, múljék el tőlem ez a kehely, ez egy kísértés.
Minden bizonnyal az is, hogy meg fogják őt kínozni. Minden bizonnyal, hogy átverik szögekkel a kezét, a lábát. De talán az is, amikor belegondolt abba, hogy mi lesz azokkal, akik ezt vele meg fogják tenni. Mi lesz az ő sorsa? Akik őt elítélik, akik őt megkorbácsolják és megkorbácsoltatják, akik tönkreverik valójában már a keresztre feszítés előtt, megostorozzák. Mi lesz azokkal, akik kísérik ki a Kálvária hegyére, és közben köpködnek? Mi lesz azokkal, akik káromolják őt? Mi lesz azokkal, akik a kezébe beleverik a szögeket? Mi lesz azokkal, akik keresztre feszítik az Isten fiát? Azt az Isten fiát, aki vissza szerette volna őket vezetni a tanításaival, a példabeszédeivel, az emberekhez való odafordulásával, vissza szerette volna vezetni őket az Édenkertbe. Abba az Édenkertbe, ahol még minden rendben volt az ember és az Isten kapcsolatában. Vissza szerette volna vezetni őket a békébe és a jóságba. Vissza szerette volna őket, és el szerette volna őket vezetni abba a kapcsolatba, amiről olyan sokat beszélt, hogy én és az Atya egy vagyunk. Abba a kapcsolatba akart belevonni minden embert, akivel találkozott. Péter, a házasságytörő asszony, Nikodémus, mindenkit. Erről szól az összes példabeszéde. Erről szól az összes tanítása, hogy be akarta vonni az embert az Atya és az ő kapcsolatába, a béke és a jóság kapcsolatába, ahol már itt a Földön megtapasztalhatták volna az örökké valóságot. És Jézus valójában úgy gondolkodik, hogy hát Atyám, ha ezek itt kivégeznek engem, akkor valójában bezárják önmagukat önmagukba. Mi lesz az üdvösség történettel? Mi lesz azzal a tervel, amit te elterveztél? Hát hogyan fog ez akkor megtörténni? Mi lesz valójában az emberiséggel? Jézus azt kérdezi, hogy mi lesz azokkal, akik mindezt teszik vele? Sokszor mondják, hogy egyfajta vádként, hogy kereszténység ellen, hogy az Atyaisten ezt akarta, így kellett ennek lennie. Kelleni kellett, de ez nem az Atyaistennek a kellje, hanem a mi borzalmasan megrontott emberi gonosz szellemünknek a kellje. A megbomlott értelmünké, a megbomlott lelkünké, a megbomlott pszichénké, hogy gonoszak vagyunk. Az a kell teljesedett itt be. Nem az Atyaisten kellje. Az Atyaisten nem akarta keresztre feszíteni az ő fiát. De az ember nem hallgatott Jézus szavára, az ártatlan embernek a szavára, nem hallgatott az ártatlanság világának a szavára, nem tértünk az ártatlanság világából. Az utolsó vacsorán azt mondja, hogy értetek, és sokakért kiontatik ez a vér, az én vérem a bűnök bocsánatára. A Getsemáni kertben, mintha azt mondaná, Atyám, ha lehet, elégezzenek ki, hát inkább térjenek meg. Hát térjenek meg inkább. Hallgassanak rám, hallgassanak arra a tanításra, amit én mondtam. De mivel nem tudnak megtérni, ezért majd akkor bocsáss meg nekik, amikor észre térnek. Amikor a föltámadásom után hinni kezdenek és megértik ennek a keresztnek, ennek a keresztre feszítésnek a titkát, hogy akkor már készen álljon a te bocsánatod. Készen álljon a bocsánat azoknak, akik megfeszítettek, de azoknak is, akik 100, 200, 500, 1000, 2000 év múlva, talán 2023-ban térnek észre. Jézus belekiáltja ebbe a Isten nélkül dövölődő világba, amely már-már belefullad a mindenféle gonoszságba, belefullad mindenféle kicsapongásba, belefullad az egymás kizsákmányolásába, belefullad a dőtösségbe, a kevésségbe, a nem törődömségbe. Megbocsátott azoknak, akik bocsánatot kérnek és megtérnek. Ezt hordozzuk. Azt az üzenetet, azt a mérhetetlen kincset, a bűnbánat és a bűnbocsánat legdrágább kincsét. Krisztus ott a kereszten magára vette a bűneinket nekünk. Annyit kell tennünk, hogy oda megyünk a bűnbocsánat szentségéhez és bevalljuk a vétkeinket és kérjük a föloldozást. Mélyen megrendült a lelkem, mit is mondjak, szabadíts meg attól az órától, de hiszen azért az óráért jöttem. Nem azért az óráért jöttem, hogy ők a hajlamaikat kiérve meggyilkoljanak engem, hanem hogy elvegyem a halálnak a hullákját, ami pedig nem más, mint az Isten nélküli értelmetlen élet. Ezért magamra veszem a bűneiket, és azt kiáltam a kereszten, Atyám, bocsáss meg nekik.
Nádasi Alfonz tábori lelkész hadinaplójából idézünk újabb részletet, a felolvasást Bőzsöny Ferenc folytatja.
Hiába mondtam, hogy napokon keresztül farkas szemet néztünk az oroszokkal Pest határában. Ő, mint a megszállott, ismételte. Hős csapataink támadásba lendültek. Végsőként mondom neki, légy szíves, nyisd meg a raktárt, azonnal jövök a sebesült szállítókkal. Szó sem lehet róla. Otthon jelentettem, de közben ismételt támadást kaptunk. A fejünk felett egészen alacsonyan repültek a raták. Kivezényeltek bennünket a házak romos tetejére. Nekem is kezembe nyomtak egy gyalogsági puskát, repülőgép ellen. Istenem, be kellene aranyozni a parancsnoknak az agyát. A ruszki pilóta, látva tehetetlenségünket, olyan szemtelen volt, hogy pár emeletnyi magasságba leereszkedett és úgy géppuskázott. Magam is rálőttem, mivel nyomjelzős lövedéket adtak, láttam egész közelről, hogy a szárnyát találtam el. Nagy dicsőség, gondolom, bent röhögött az Iván, benne a repülőgép kabinjában. Amikor csend lett, megérdeklődtem a hadtestnél, mit tudnak. Várhatva, meddig maradunk itt. El tudják-e szállítani sebesültjeinket és betegeinket? Már elmúlt vízkereszt. A felderítők szerint egy hónapon belül szeretnék elfoglalni Budapestet. Körülbelül 70-80 ezer fogolyjal akarnak dicsekedni. Így az egész világháború egyik legnagyobb csatájának harangozzák már be előre a budapesti orszomot. De mi lesz, ha az elképzelt tömegnek csak a töredéke marad, míg végleg tönkre tesznek bennünket? Mivel ők sem tudnak semmi pontos indulást mondani, elhatároztam, hogy feltöröm a nyilasoktól őrzett raktárt. De ez segítség kell.
Az Interarma Caritas 497. adását hallották. Köszönöm a figyelmüket. Elköszönök Önöktől, a műsorvezető szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. A Zsoltárok könyvéből vett idézettel búcsúzom, és kívánok további kellemes napot, tartalmas rádiózást. Mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az újongás. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.